Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul nagy a te hűséged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 608. számú énekünket az énekgyűjteményből. A 608. számú énekünk Isten hatalmas, megtartó munkájáról énekel, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Folytassuk csendes imádsággal. Áldunk mennyei atyánk a te kegyelmedért, hűségedért, irgalmadért. Dicsétünk téged az ünnepek öröméért, békességéért, és hálát adunk neked, hogy az ünnepek után is segítettél a munkában, vagy adtál további pihenésre lehetőséget. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed van rajtunk napról napra. Hálát adunk neked, Urunk, minden ige hirdetésért, bibliaóráért, gyülekezeti alkalomért, ahol a te igét körül voltunk együtt. És köszönjük, Urunk, neked, hogy ennek az esztendőnek utolsó hétközi istentiszteleti alkalmán is téged tisztelhetünk, te előtted hódolhatunk. És imádunk, Atyánk, hogy Jézus Krisztusért lelked által ismét szólni akarsz hozzánk. Nagy ajándék az, Urunk, hogy mi hallgathatjuk a te szavad, sőt, meghallgathatjuk azt. Arra kérünk, hogy valóban szenteljük életünket neked, akkor is, amikor örömök vannak, akkor is, amikor nehézségek, bajok. Hálásak vagyunk, Urunk, neked, hogy nem a körülményeink befolyásolják a hitünket, hanem éppen fordítva, a beléd vetett bizalom soha nem szigyenít meg, és segít, ha kell átvészelni is a legnehezebb körülményeket. Urunk, te vagy a mi Istenünk, szeretnénk rád tekinteni és látni téged atyai szereteteddel, kegyelmeddel és irgalmaddal, ahogy énekeltük is. Amen. A Krónikák második könyve 36. részéből olvasom Isten írott igéjét, a 11. verstől kezdődően a 23. versig. Krónikák második könyve 36. részének utolsó versében így szól Isten írott igéje. 21 éves volt Citkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene, az Úr, és nem alázta meg magát Jerémiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael istenéhez, az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik istene, az Úr, idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szűzet, sem vént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az Úr háza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát felgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jerémiás által mondott igéje, míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt teljes 70 évig. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jerémiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király: a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene az Úr, és menjen el. A református kalózunk szerint a Krónikák könyve végével zárul le az esztendőnk is. Holnap lesz majd ez a kijelölt bibliai szakasz számunkra. Emlékeztetőül csupán, mert többször is volt erről a bibliai könyvről szó, illetve a két bibliai könyvről, Krónikák első és második könyvei, hadd mondjam el, hogy a babiloni fogságból szabadult, hazatért Júda népe, Izrael fiai olvashatták először ezeket a bibliai sorokat, akik átélték, hogy mit is jelentett az Isten kegyelmes szabadítása, a fogságból való szabadítása, és ez a bibliai könyv a hazatérteknek elmondja, hogy már a múltban is Isten milyen nagy szabadításokat vitt végbe. Azért is volt erre szükségük, mert az Esdrás és Nehémiás könyvéből tudjuk, nem csak fizikailag kellett helyreállnia a hazatérteknek, hanem bizony nekik is volt szükségük lelki megújulásra. Hogy valóban az Úr Úr lehessen az életükben, nekik is volt sokféle kísértés, nehéz körülmény, meg hogy teljes szívvel engedelmeskedjenek az Úrnak, ne úgy, ahogy tették például azok a júdai királyok, akiknek a történeteivel az utóbbi napokban foglalkozhattunk, ha olvastuk ezt a bibliai könyvet, hogy nyugalomban élhessenek békességben hazájukban, ahova hazatértek. Tehát az Úr szabadítása olyan népnek, akik a hétköznapokban átélték a szabadításra való szükség érzését. Jézus Krisztus születése előtti 6. század vége, 5. század eleje, tehát a fiak és az unokák nemzedéke, és milyen szomorúan olvashatták ők is ezeket a bibliai verseket, amit a könyv végén található. Hiszen arról olvastak, hogy milyen kemény szívű, kemény nyakú volt az atyák nemzedéke, és milyen súlyosan ítélte az Úr emiatt az ő atyáikat. Még kimondani is szörnyű, bármikor is van szó erről a Bibliában, hogy Isten a népét ítéli. Isten népe ítélet alatt. Viszont mégsem ezzel zárul a bibliai könyv. Isten népe ítélet alatt, de nem ez a vég. Az egész könyv témájának megfelelően a legvége is Isten kegyelméről, szabadításáról szól, a megítélt népe iránti irgalmáról. És van két fontos gondolat ebben a szakaszban, itt a legvégén. Az egyik, ami így hangzott az újfordítású Bibliában, míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig, a másik pedig Círus királynak a rendelete folytán mindenki, aki akart, hazamehetett. Ezzel fejeződik be az egész könyv, és menjen el. A fogságba elvitték őket, most pedig már szabad a hazamenetel. Először arról szeretnék szólni, hogy hogyan is volt jelen a megítélt nép életében is mégis az Úr kegyelme. És ne felejtsük újra meg újra, fontos ezt majd tisztázni a megértés miatt csak ugyan, hogy a fiak és az unokák nemzedéke hogy érezhette mindazt, amit itt hallott. Júda országának legutolsó királyairól olvasunk ebben az egész részben, a 36-ban. Ők különösen is gonoszak voltak. Jojákim volt például az, aki elégette azt a bibliai tekercset, amit Jerémiás prófétával írattatott le az Úr maga. Jojákim király, aki már fogságba jut majd, ő is rosszul élt. Ő 3 hónapig uralkodott csak, de ezzel jellemezte az írás, hogy ő is rosszat tett. Citkijá pedig, aki a Kárli fordítású Bibliában Sedékiás, ő mindenképpen olyan valaki volt, akit érdekelt a prófétai üzenet. Itt arról olvastunk a szakaszban, hogy őt sem érdekelte a prófétai üzenet. Akkor miért mondom mégis ezt, hogy ő azért olyan volt, akit érdekelt a prófétai üzenet, ő meghallgatta Jerémiást, csak nem hallgatott rá. És ez sokkal szörnyűbb. Úgy tesz, mintha kíváncsi lenne, de a maga gyarlósága miatt, meg a vezetőktől való félelme miatt mégsem hallgatott a prófétára. Még a legnagyobb baj idején sem. Ő tehát úgy tett, mintha figyelne az Úr szavára, de mégis gonosz maradt. Arról olvastunk, hogy szólt az Úr, hangsúlyozottan kiemelte, hogy újra meg újra szólt, legvégsőgig elment, de az atyák nemzedéke kemény nyakú, kemény szívű maradt. Ezért jött az ítélet. És mivel ma van 2010. esztendünk utolsó hétközi istentisztelete, itt szeretnék egy pillanatra megállni, és hangsúlyozva mondani, hogy milyen nagy ajándék, hogy egész évben hétköznapi szólt az Úr, amikor istentiszteleten voltunk, de gondoljon nyugodtan minden bibliórára vagy közösségi alkalomra is, nem beszélve a vasárnapi istentiszteleteinkről. Olyan nagy ajándék az, hogy az Úr szól, szól, szól. És mekkora kegyelem, és milyen nagy hűsége az Úrnak, hogyha mi olyanok lehettünk, mint azok a királyok, júdai királyok, akik engedtek az Úrnak. Nagy ajándék, hogyha engedelmeskedik a hívő ember és a közösség Istennek. Ha mégsem engedelmeskedtünk, hagyd legyek személyesebb, ha mégsem engedelmeskedtem, vagy nem engedelmeskedtél, akkor bizonyára mi is tapasztaltuk ebben az évben, a szívünk egyre keményebbé vált. És lehet, hogy az Úrnak is ahhoz az eszközhöz kellett nyúlni, akár a mai időnkben is, ami akkor jellemezte őt, ha nem hallgattuk a szavamra, akkor jön az ítélet, a kemény ítélet. Ez mindig is így lesz. Ha nem hallgattunk rá 2010-ben, akkor jött valami nagyon fájdalmas. Jött valami olyasmi, amiben végre észhez tértünk. Olyasmi jöhetett, ami megtérésre vezetett, bűnbánatra, és amivel kapcsolatban elmondtuk az Úrnak, ha lehet, vedd el a következményét is. Hallottuk, hogy Júda népét a babiloni fogság ítélete sújtotta. Minket nem idegen hatalmak visznek el külföldre, ahol rabságban élünk, hanem más formában tapasztalható ma is az ítélet. Ami azonban fontos, Isten népe kapcsán az ítélet sohasem a vég. Isten ítélete az ő népe iránt soha nem a pusztulás. És ez abban látszik, hogy itt a legvégén hangsúlyozza, hogy amikor az Úr ítélt is, akkor is valamit beteljesíteni akart. És megdöbbentő, hogy nem azt mondja, hogy be akarta teljesíteni az Úr azt a szavát, amit ő megmondott a prófétákon keresztül, hogy jön az ítélet, hanem valami egészen másra utal. Isten személyes szava ott a fiak és az unokák nemzedékének már a fogságba való hazatérés után azt hirdeti a krónikák könyve végén, hogy az Úr ígérte az ítéletet, de amikor végrehajtotta, akkor már nem az ítéletre tette a hangsúlyt, hogy lássátok meg, hogy én hűséges vagyok, amikor ítélek, hanem épp az ellenkezőjére, hogy hogyan mutatkozik meg a kegyelme, hűsége és irgalma, még akkor is, amikor nincs más lehetőség, csak a kemény ítélete népe iránt. Nem végleges az ítélet. Valaminek be kell teljesedni, és majd itt lesz szó a két gondolatról. Megint a lelküzenet miatt jutott eszembe ez a példa, hogy amikor valaki abszolút nem foglalkozik Istennel, Magyarországon sem, vagy akár a mi gyülekezetünkben, akkor úgy él, mint a tékozó fiú. És van, amikor a tékozó fiú csak a legmélyebb állapotában döbben rá arra, hogy ez így tovább nem mehet, és ott tart őszinte bűnbánatot. És megtérhet, hazatérhet, mert az Isten, ha ítél is, az Atya kegyelmes. Ha pedig hívő emberként távolodik el valaki a kemény szívűsége miatt az Úrtól, az általában úgy szokott bekövetkezni, ezt magamon is észrevettem, csak egy kis apró váltó állítás van, valamiben nem engedelmeskedem, de aztán az életutamon egyszer csak bekövetkezik a kisiklás, mert a kis váltóállítás miatt nagy bajok következnek, és az ítéletben, a fenyítő ítéletben, ahogy a zsidókhoz levében olvashattuk, én is már többször rádöbbentem, mekkorát hibáztam. És milyen nagy ajándék ilyenkor Jézusra nézni. A kegyelemre, az Úrra. A hazatértek nemzedéke arra tekinthetett, hogy igen, jött a babiloni fogság, de a szabadulás is bekövetkezett. Ők a babiloni fogságból való szabadítás ígéretének a beteljesedését láthatták, amikor ezeket a sorokat is olvasták. Nekünk pedig az Úr Jézus szabadítása ennél is hatalmasabban igazolja. Hallottuk karácsonyi igehirdetésben is, ezért fontos Jézusra nézni folyamatosan. De mi volt az, amit Isten be akar teljesíteni, amikor már az ítéletet is végrehajtotta, és népének hangsúlyozni akarta, ítélek, de valaminek be kell teljesedni. A Kárli fordításból olvasom, hogy beteljesedjék az Úrnak Jerémiás szája által mondott beszéde, míg lerólja a föld a szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a 70 esztendők. Ez az első gondolat. Amikor Isten tehát a fogságról ír, illetve irat a Szentíróval, kiderül, hogy a bibliai könyv végén mégsem a fogsággal akarja lezárni. Még csak nem is a fogság gondolatával csupán. Tehát nem a fogság leírása, még csak nem is a gondolata, hanem az, ami a fogság mögött is lelki háttérként szerepel. És ez az a bizonyos, a föld lerólja a szombatjait. Arról a bibliai ígéről van itt szó, szinte szó szerint idézetben, amit Mózes harmadik könyvében nem is olyan régen olvashattunk, a 26. részben. Szeretnék most erről röviden azért szólni. Még a 25. részben, ott Mózes harmadik könyvében van szó arról, hogy minden hetedik esztendőben a földet nyugalomba kell hagyni. Tehát 6 évig vethetnek, a 7. esztendőben ne vessenek. Majd az Úr gondoskodik róluk, lesz mit enniük, teremni fog. Még azt is hozzáteszi, hogyha netalán félnétek, hogy de mi lesz, hogyha esetleg a 6. esztendő olyan gyenge termés lesz, hogy majd nem lesz mit enni, Isten azt mondja, 3-szorosan fog teremni a 6. esztendő, és a végén még a 8. esztendőben is azt teszitek, ami a hatodikba termett. A hangsúly tehát azon van, hogy Isten azt mondta, még a föld is, amelyen éltek, élvezze a nyugalmat, a békességet, amit én akarok nektek adni, amit a velem való kapcsolatban élhettek át. Ugyanebben a 25. részben van szó a kültölés esztendejéről, az pedig az 50. esztendő, 7-szer 7-es év után, ez pedig az a bizonyos szabadítás, szabadulás éve, amikor meg lehetett váltani a rabszolgákat, felszabadultak, illetve ha izraeli rokon bajba jutott, akkor a gazdagabb rokon megváltóvá lehetett számára. Jézus Krisztus erről az évről, erről az ünnepi szabadulás évéről beszél, mikor azt mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem az Úr. És az egyik célja az, hogy hirdessem az Úr jókedvének, vagy kegyelmének esztendejét. Ez a bizonyos 50. esztendő. Természetesen ebben az esztendőben sem vetették be a földet. És amikor a 26. részben Isten az ő népe hűségéről beszél, vagy hűtlenségéről, akkor azt mondja, ha hűségesek vagytok hozzám, áldások kísérik az életeteket. Ha hűtlenek, akkor átok jön. És olyan szomorú, hogy már ott is Mózes törvényében a negatívról kell bővebben beszélni az Úrnak, és ennek a 26. résznek a 33. versétől kezdődően kerül elő ez a bizonyos szombatok kérdése. Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzletlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá. Akkor örül a föld az ő szombatjainak, az ő pusztasságának egész ideje alatt. Ti pedig a ti ellenségeitek földjé lesztek, akkor nyugodni fog a föld, és örül az ő szombatjainak. Pusztasságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivel nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok. Mivel Isten népe, és ezt a krónikák könyvében láthattuk is több király életében, sokszor volt hűtlen, ezért ezt a törvényt sem vették komolyan. És bizony a 7. esztendőben is vetettek. És erről van szó. Mivel amikor ott éltetek Júda földjén, és hűtlenek voltatok, és nem engedelmeskedtetek, ezért a föld nem nyugodhatott. Mózes 1000 évvel korábban, az Úr Jézus születés előtti 15. században már előre mutatva is leírja, hogyha az Úr népe hűtlen, akkor a föld is érzi ennek a hűtlenségnek az okait. És Isten azt mondja, a fogság célja, hogy elkerüljetek erről a földről, azért, hogy a föld nyugodhasson. És itt van a beteljesedésnek a hangsúlya. Most már tehát nem is az a döntő a fogságban, hogy Isten megítélje a népét, hanem azt mondja, ezáltal pedig a föld megnyugodhasson. Csak hogy kiderül a szombat évek nyugalmáról, békéjéről, azt írja, hogy örüljön a föld a szombatjainak, élvezze a föld a szombatjait, a nyugalmat, hogy ez az Istennel való kapcsolatnak a békességét, nyugalmát húzza alá. Szent föld, megszentelt föld, és ezt a szentséget a 7. esztendő nyugalma is mutassa. Fizikai módon is mutassa a lelki jelentést. Erről a szent földről, mivel szentségtelenné tették Isten népe tagjai, vezetői, nekik el kell menni, olyan erős itt a kontraszt, ti fogságba mentek, ti szenvedtek, ti jajgattok, ti menekültök, a föld pedig örül, élvezi a nyugalmat, nyugalomban van. Ti pusztultok, csak ahogy a pusztulás abban az értelemben, hogy Isten ítél, tehát nem a végső pusztulás, a föld pedig nyugalomban van. És azt mondja itt az Úr, ennek kell beteljesednie. Ezért van a fogság, hogy beteljesedjék az Úrnak Jerémiás szája által mondott beszéde, amíg lerója a föld a szombatjait. Az örülni kifejezés, meg a lerólni az adósságot kifejezés ugyanaz a Héber Bibliában. Megkapja a föld azt, ami neki jár az Úrtól. Ezért elkerül a nép a földről. De mi történik a fogságban? Krónikák könyve mutat erre előre, és ha hazatértek a fiak és az unokák nemzedéke, át is élték. A fogságban Isten bennünket megtisztított. Már ott a Mózes 3. könyve 26. részében arról is szó van, hogy az Úr a hűtelen népét helyreállítja, sőt, Isten hangsúlyozza az ő isteni hűségét. Ti gonoszul viselkedtetek, de én akkor is hű maradok, és hazahozlak benneteket. Tehát a szombat évekről, a szombatnapi, illetve a szombat évi örömről, nyugalomról való bibliai kijelentés összekapcsolódott az Úr hűségével is már ott Mózes törvényében. Ha tehát addig kell a fogságnak lenni, amíg be nem következik ez a föld öröme, illetve a föld megkapja a nyugalmát, időszak, akkor ez azt mutatja, ha bekövetkezett, ha beteljesült ez az időszak, akkor a földre visszatérhetnek azok, akik miatt nem volt nyugalma. Isten helyreállította az ő népét a fogságban, hűséges maradt hozzájuk, a nép, a megszentelt nép, a megtérésre vezetett nép hazatérhetett a megszentelt földre. Amíg lerólja a föld az ő szombatjait, vagy a másik fordítás, amíg a föld örül az ő szombatjainak, mert az elpusztulás egész ide alatt nyugovék, ez a 70 esztendő, a Jeremiási profécia szerint, amikor ez beteljesedik, akkor hazatérhettek. Ez a kifejezés tehát azt hirdeti, hogy Isten szövetségi hűsége még a megítélt nép iránt is megmaradt, a népet helyreállította, a földet is és a népét is megszentelte. Ismét helyén van minden. A szombat pedig önmagában az Úr szövetségi jele. Tehát, ha csak a szombatról lenne szó, az is azt hirdetni, hogy az Úr hűséges a szövetség népéhez. A fogság nem végső pusztulás tehát, hanem az Úr páratlan terve, hogy az ő népét helyreállítsa. Nagyon gonoszak voltak az utolsó királyok is, de az Úr népe akkor is helyreállt, és ezt a fiak és az unokák átélhették. Az Úr hűsége, az ő megszentelő munkája van benne, tehát ebben a gondolatban, hogy a föld örül a szombatjainak, örül a nyugalmának, akkor, amikor nincs otthon a nép, de a nép hazatér, mert a nyugalma, a föld nyugalma betelik. A nyugalom, az Istennel való békesség, olvashattuk nem is olyan régen a zsidókhoz írt levélben, a szabbat, a nyugalom gondolat azt jelenti, hogy valaki megbékélt Istennel, a bűnösnek kegyelmet adott Isten, az ítéletben a kegyelem mutatkozott meg, helyreállt az Úrral való kapcsolat, helyreállt az emberekkel való kapcsolat, és mindezt az Úr Jézus végezte el. Ez a kifejezés tehát itt a 21. versben, a Krónikák könyve végén mutat előre Jézusra. Csak Jézusért lehet békességünk Istennel. Békességünknek büntetése rajta van. Nekünk nem lenne jogunk arra, hogy az ítéletben ne legyen kegyelem. Mi azt érdemeljük meg, hogy az ítélet legyen ítélet csupán. A hívő ember sem érdemel kegyelmet. A hívő életben elkövetett bukások, kisiklások sem érdemelnek kegyelmet. De az Úr nyugalma gondolat azt hirdeti, Jézussal való kapcsolatunk megmarad. Mert lerótta az adósságot. Ő a nagy megváltó, szabadító. És ami még csodálatosabb ennél, illetve ami még ráadásul a lelki igazság mellé oda tehető, hogy a megszentelő munkája Istennek abban látszik, hogy nem kell többé ítélnie, mert helyreállított, hűséges maradok, engedelmeskedem neki, mert nyugalmam van az Úrral. Ez tehát az első. Örül a föld a szombatjainak, örül a föld a nyugalmának, teljesen, végérvényesen. A fogság is ezt a célt szolgálta, hogy helyreállhasson a nép, helyreállhasson a haza, és hazatérhessenek majd a megfelelő időben. Ez következett be ebben a bizonyos 70 esztendőben, illetve a 70. esztendőben. Jeremiás könyve 25. részében, a 12. versben és a 29. rész 10.-11. verseiben beszél arról, szám szerint is a próféta, hogy 70 évig tart a fogság. Ha Jeruzsálem pusztulását 586-ra tesszük, Jézus Krisztus születése előtt, akkor 516 az az idő, amikor a templom újra fölépült. És ott a 70 év kijön. Itt a 36. részben a templom pusztulásáról van szó. Hallottuk, hogy megszentségtelenítették. Nem csak a föld volt szentségtelen a szombat évek kimaradása miatt, hanem már a templom is. És Isten ezt nem tűrte. Elpusztult a templom. De a hazatértek, mikor ezeket a sorokat olvasták, ők már ott voltak az új templomban. Ők már tudták, hogy ez a múlt. De még ebben a szörnyűnek látszó múltban is ott van az Úr szabadítása. Tényleg a 70 esztendő betelt. Ők is tudtak számolni. És nagyon jól tudták, hogy Isten milyen kegyelmes. Ezért van még jelentősége ennek a második évnek, gondolatnak, Isten ítéletben megnyilvánuló kegyelméről, ez pedig Círus királynak a rendelete. Amikor nem csak, hogy haza engedi szinte, hanem haza küldi azokat, akik ott vannak a fogságban. Círus király nagyon titokzatos személy. Rögtön azért is, mert Ézsaiás próféta több száz évvel korábban megjövendőlte még a nevét is ennek a méd-perzsa uralkodónak, hogy ő lesz majd az Úr szolgája, akin keresztül a nép átéri a szabadulást. Tehát még be se következett a fogság gondolata. Jerémiás még nem élt. De Isten már jóval korábban egy másik prófétán keresztül kijelentette, hogy ki lesz majd a szabadító. Ki lesz az a pogány uralkodó, aki magáról mondja el, önmagáról, hogy ő olyan valaki, akinek az Isten parancsolhat. Olyan valaki, akinek a lelkét felindíthatja az Úr. Nagyon fontos, hogy az Úr kifejezés itt Jahve. Azaz a legszemélyesebb kifejezés az Úrral való kapcsolatban. Az, hogy írásban is kijelentette mindezt, megint nagyon fontos. Mert majd Nehémiás és Esdrás könyvéből megtudjuk, hogy ezt az írás megtalálják a hazatértek egyik nemzedéke, és így épülhet tovább majd a templom, meg a városfal is. Ez a Círus király ismerhette Dánielt. Az is lehet, hogy még olvashatta vagy hallhatott azokról a tekercsekről, bibliai igékről, amelyekről Jerémiás írt, hogy 70 esztendő. Ha Dániel ott volt mellette, és emlékszünk, hogy Dániel a könyve 9. részében, olvassuk, nagyon őszinte imádságot mond Istennek, bűnbánó imádságot maga nevében, meg az atyái nevében, és mindezt azért, mert olvasta a tekercsekben, hogy miről is írt Jerémiáson keresztül Isten lelke neki is, hogy 70 évnek kell majd eltelni. És Dániel érezte, hogy betelőben van ez a 70 év. Tehát Círus király, méd-perzsa uralkodó, aki Isten eszköze abban, hogy a népe hazakerülhessen. A további érdekessége Isten lelke munkájának, itt a magyar Bibliánkban egymás után szerepel a Krónikák könyve, illetve az Esdrás könyve. A héber Bibliában a Krónikák könyvével zárul a Biblia. Tehát a Krónikák könyve most felolvasott szakasza, a héber Biblia utolsó szakasza. Esdrás könyve pedig megelőzi a Krónikák könyvét. Azt feltételezik az írásmagyarázók, hogy a Krónikák írója ismerhette Esdrás könyvét is, a kijelentését. Ha ez így van, akkor ez azért beszédes, hogy valamiért fontosnak látta az Úr lelkétől vezetve Esdrás könyve kezdősorait a Krónikák könyve végére oda tenni. Kétszeresen is hangsúlyozza Isten igéje az ígéretet, illetve a hazatérteknek ez már nem ígéret, hanem beteljesedett valóság. Csak a Krónikák könyvében, ami a múltra akar beszélni elsősorban, oda a végére oda helyezi ezt a jelenbeli dolgot, a fogságra nézve jövőbeni dolgot, hogy bekövetkezett a fogság, de Círus hazaengedi majd a népet. Illetve majd hazaengedte. Círus rendelete tehát Istennek a szabadítását írja le. Amit ő megígért Jerémiáson keresztül, amit a szombatévek beteljesedése kapcsán el akart végezni, azt hogyan teljesíti be Isten? Hogyan szól Círus Istenről? Majdnem úgy szól, mintha ő is Isten népéhez tartozna. És mi van, ha Círusszal találkozunk majd a mennyországban, illetve az új égen és új földön? Több írásmagyarázó próbálja úgy magyarázni Círus személyét, hogy azért mégse tegyük őt hívővé, hanem ez politikai gondolat volt a részéről, más országoknak is megengedte, hogy templomot építsenek. Ez mind igaz, de Isten ígéje mégis azt írja, Círus szavait adja vissza, hogy Isten megparancsolta, és ő enged ennek a parancsnak. Olvasva Círus bizonyságtételét, szavait, az jutott eszembe, hogy júdai királyok közül nem sok volt ilyen, aki engedelmeskedett ennyire komolyan Isten parancsainak. Jojákim, mint mondtam, elégette a tekercset. Citkijá meghallgatta az úr parancsát, csak nem engedett neki. Egy pogány uralkodó pedig ennyire eszköze Istennek, mert az úr szabadítani akarja a népét. Rendeletet hoz. Milyennek lássák tehát Istent, a hazatértek, a fiak és az unokák nemzedéke? Lássák olyannak, amilyennek Círus király és egy pogány uralkodó bemutatja, aki elkészíti a szabadítást. És mivel Ezsrás könyve elejéről van ez az idézet, ezért a hazatértek ismerték az Ezsrás könyve igazságait és kijelentéseit is. Ezsrás és Nehémiás kijelentései pedig a hazatérteknek azt mutatták be, hogy az Úr milyen módon adott szabadulást, már hazatérve is, milyen módon mutatta meg az ő kegyelmét és irgalmát a hazatértek között. Ők is vétkeztek, ők is volt, amikor nem engedelmeskedtek az Úrnak. Akkor lehetett volna egy újabb babiloni fogság? Nem jött, újabb babiloni fogság nem lett, mert az Úr helyreállította a népet. A hazatérés utáni időben is Ezsrás és Nehémiás könyve ezt hirdeti, Isten nagy szabadításokat vitt végbe. Hatalmas dolgokat cselekedett. És a krónikákat olvasva megérthették, Istennek milyen távlatai, tervei vannak velünk. Jeremiás proféciája egyébként a 29. részben, ezt inkább az újfordítások Bibliából olvasom, mert így könnyebb is megérteni. Így szól, ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Már a jeremiási profécia is Isten tervéről beszél, a reményteljes jövőről. És a krónikák könyve, noha a fogság szomorú leírását mutatja be, de az Isten kegyelmét az ítéletben úgy mutatja be, hogy ő hogyan szabadítja meg a megítélt népét is, és nagy jövőt készít nekik, szabadulást. És ezt átélhették a hazatértek nemzedékei. Az egész könyv üzenete szempontjából pedig a vége Jézusra mutat megint. Círus is azért került a történelem színpadára, hogy majd megszülethessen az Úr Jézus. Azon a földön, amit megszentelt az Úr a babiloni fogság ideje alatt. Jézus a szent földre érkezett, és ha emlékszünk, azért Jézus idejében sem volt engedelmes az Úr népe. Sőt, még gonoszabbak voltak, mint Júda királyai idejében. De az Úr szabadítása akkor is végbe ment. És testvérek, hogyha a magunk életére nézünk, néha mi is tudunk nagyon gonoszul viselkedni. Ha valakit Isten csak akkor tud megállítani, amikor már ítéli is, akkor az a hívő ember nagyon rosszul viselkedik. De az ige azt hirdeti, hogy az Úr nem pusztítani akar bennünket. Akkor is csak helyreállítani. Hogy engedelmesen kövessük az Urat. Hogy azt a tervet vigyük végbe, az ő akarata, rendelete szerint, amire elhívott minket. A vele való közösség, a vele való békesség, nyugalom, amiről szó volt a szombat évek nyugalma kapcsán, azt jelenti, hogy mivel a helyemen vagyok, a helyünkön vagyunk, ezért az Úr békessége és nyugalma van bennünk is, meg körülöttünk is. És ezt még az a lakóhely is, az a ház is, az a lakás is, az az albérlet is megérezheti, ahol élünk. Ellenünk nem csupán nem babiloni seregek jönnek, mert mi nem az Ószövetségben éljük meg a hitünket, de az életünknek az áldásai, Istentől kapott ajándékai, a békesség és a nyugalom is sokszor néha lelkibb formába valósul meg, mint talán az Ószövetség időben, de azért sokszor nagyon is fizikai dolgok tekintetében. Az jutott eszembe, hogy mivel Círust is használta Isten, és a parancsának engedett, hogyan használta az ő népét, amikor hazamentek. Erről beszél Esdrás és Nehémiás könyve, vagy aztán beszél az Új Szövetség, amikor már Jézuson keresztül Isten népe a Szentlélek temploma. Már nem csak templomba menve, a jeruzsálemi templomba menve, hanem ott, ahol vagyunk, megéljük az Úrral való közösséget. Bárhol, ahol vagyunk, az Úr tisztelete zajlik. Örül a föld, örül az Úr, békességben van Isten népe. És ez sugárzik kifelé. A házastársad lehet, hogy kibékülsz végre vele, vagy ha ő nem akar kibékülni, a te nyugalmad, békességet hat rá. És emlékszünk Péter levele szerint, a nem hívő férjet, felesége csendes magaviselete is megnyerheti az Úrnak. A gyermekek, ők is a békességet és a nyugalmat élik át. Lehet, hogy végre jut idő, minősített időre a gyermekeinkkel vagy unokáinkkal, mert van nyugalom az életünkben, ha most csak a nyugalmat vesszük. Az egyik családot látogattam a napokban is, ott az idősebb lány mondta el a beteg édesanyáról, hogy azért sok türelemre van szükség, hogy ápolhassa otthon. Mi is ápoltuk otthon nagypapánkat. Nem könnyű egy beteg, idős embert ápolni türelmesen, alázattal. De az Úr nyugalma és békessége kisugárzódik ilyen helyzetben is. És még egy dolgot, hogy említsek, egyik fiatal mondta el, amikor felvételizett, hogy ő nagyon izgult, és amikor kiderült, hogy milyen gyenge lett a pontszáma, akkor úgy érezte, hogy őt biztos nem veszik föl oda, ahova jelentkezett, mert még a tavainál is gyengébb lett a pontszáma. És ezt az egész kérdést Isten elé vitte. És akkor döbbent meg nagyon, amikor kiderült, hogy úgy rendelkezett az Úr, hogy abban az évben nagyon lehúzták a pontszámokat. És ez itt mégiscsak oda nyert fölvételt, ahova jelentkezett. Mert a pontszámok határa sokkal alacsonyabban volt. Ilyen egyszerű hétköznapi dolgokban is megmutathatja Isten, hogy valakinek nyugalma van, békessége. Isten a fogsággal tehát ítélte a népét, de nem végévényesen és nem a pusztulás miatt. Hallottuk, a fogság a Krónikák könyve végén azért történt, hogy bekövetkezhessék a nyugalom, ami viszont az Úrral való kapcsolat megerősödését, megújulását jelentette a lelki üzenetben. És ez a nyugalom Isten népé lett, mert a pogány uralkodó meg hazaengedte Isten népét. Mindez azt hirdeti, hogy ilyen az Úr szabadítása, kegyelme, és ilyen lehet az Úr nyugalma a mi életünkben is. Imádkozzunk ezért. Magasztalunk azért, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus békített meg bennünket veled, és köszönjük, hogy ő lerótta az adósságot, köszönjük, hogy ő hordozta az ítéletet, ő vállalta mindazt, amit, hogy nekünk lehessen nem csak békességünk veled, hanem teljesen új életünk, felszabadult életünk a te követésedben. Hálásak vagyunk, Urunk, neked, hogyha a házasságunkban, a családi életünkben, a munkahelyünkön is az látszik rajtunk, hogy békességünk van veled, ezért embertársainkkal is. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a nyugalom, a békesség az azért is valósulhasson meg, mert mindig a helyünkön leszünk. Köszönjük azt is neked, Urunk, hogyha szükséges, akkor bennünket is ítélsz, fenyítesz. De kérünk, adj nekünk alázatot, gyermeki engedelmességet, hogy a te szavadnak engedelmeskedjünk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem ítélő Isten vagy csupán, hanem kegyelmesen ítélő a tiéd iránt. Könyörülj meg azokon, akik még mindig elutasítanak, akiknek a szíve kemény marad. Segíts nekünk szeretnünk az ilyen embereket is te hozzád. Kérünk azokért, akik most engedetlenek a te néped közül. Urunk, térítsd észre őket, hadd álljanak helyre. Kérünk téged azokért, akik betegek, testi vagy lelki szenvedést hordoznak. Imádkozunk a gyászolókért, azért a családért, akik ma is ott voltak a temetőben. Imádkozunk, Urunk, a te vigasztalásodért mindannyiunk számára, de neki különösen is. És kérünk téged, hadd lehessen az év utolsó napja is majd békességes és nyugalmas számunkra. Hadd lehessen igazi örömünk te benned. És kérünk arra, Urunk, könyörülj meg népünkön is, meg vezetőinken. Adj nekünk olyan vezetőket, akiknek az életén keresztül béke és nyugalom árad a mi hazánkra, sőt határainkon túl is. Bocsáss meg nekik, Urunk, ha vétkeznek ellened, ha ők sem hallgatnak rád, akkor alázd meg őket, kérünk, hadd legyenek engedelmesek. Imádságunkat hallgass meg, kérünk az Úr Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Kérjük az Úr áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mivel kedves vagy a szemeimben, becses vagy, szeretlek téged. Amen.